Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal ismét a kaleidoszkóppal kezdjük, majd utána Basics Beatrix-el fogunk beszélgetni a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumnak a kiállításairól, azon belül pedig a polgárosodás 19. században kiállításról és a múzeum többi kiállításairól. Erkel évforduló van, és Munkácsi névadó nem véletlenül szerepel a múzeumnak a nevében. Tehát kérem, hogy várják türelemmel, hogy erről is beszéljünk, és előtte hallgassák meg a kaleidoszkópot. Először a Vazarelli Múzeumnak a Pont, Vonal, Mozgásban című kiállítását szeretném figyelmükbe ajánlani, amely a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület és a Szépművészeti Múzeum Vazarelli Múzeumának a közös kiállítása, és amelyen nagyon sokféle modern művet lehet látni, melyekben a közös, a vonalnak a szerepe, illetőleg annak a születése, a nem ábrázolásnak alávetett vonal szinte végtelen és rendszerezhetetlen lehetőségeinek a bemutatása. További kiállításként ugyancsak Budapesten szeretném megemlíteni Erdély ezer éves püspöksége című kiállítást, amelyik tulajdonképpen több kiállítás, vagyis valójában két kiállításnak az együtteséből jött létre. Olyan két kiállítás, melyek mind a kettője nagyon izgalmas, érdekes. Gyulafehérvár történetét, illetőleg feltárásait mutatja be, régészeti kutatásokat 2000 és 2008 között, valamint a Szent Mihály székesegyházat. Tehát rendkívül izgalmas, érdekes. Hogyha vidékre megyünk Győrbe, a Xantus János Múzeumban egy másik, a Magyar Geometrikus Művészet című kiállítást szeretném a figyelmükbe ajánlani, amelyik tulajdonképpen egy kiállítás sorozat része, ugyanúgy, ahogy a polgárosodás, de mégis máshogy, mert ez a kiállítás sorozat 2008-ban kezdődött, és Debrecenben is volt, most a festészet napja alkalmából nyílt a Xantus János Múzeumban. Ugyanakkor ugyanígy szeretném fölhívni a figyelmet egy érdekes kezdeményezésre, múzeumpedagógiai kezdeményezésre tulajdonképpen, amelynek során a múzeumpedagógiai programokon belül Győr történetéről filmeket is lehet látni egy győri testvér párnak az alkotásaiból. Hogyha másik vidéki városba, most a Dunának a túlsó oldalára megyünk, még Magyarország területén belül, Jászberénybe, akkor a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában Családom a Jászságból való Decsi Ilona Luca festőművész kiállítására hívnám fel a figyelmet, amely részben festészeti, részben pedig néprajzi ihletésű kiállítás. Visszatérve a Dunántúlra, hogy ugráljunk a Magyarország területén, a Pécsi Művészetek és Irodalom Házában Boldog Arábia meséi Balogh Ádám festőművész fotográfus kiállítását érdemes megnézni, az 1001 éjszaka vendégszerető világába kalauzolja el a látogatókat, Jemennek a fényképeit, illetőleg képeit lehet megnézni. Ugyanitt van egy másik kiállítás, egy magyar vonatkozású kiállítás, Akkor és most. Magyarok Margadban, a szíriai magyar régészeti misszió kutatásai a Szentföld legnagyobb keresztes várában címmel nyílt a kiállítás, és ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy ez 1217-18-ban Közép-Európában egyedülálló módon saját hadsereggel, II. András vezetésével vonultak a magyarok a Szentföldre, és ekkor kereste föl II. András a margati várat, és adományozott neki évjáradékot. Tehát ennek a várnak a feltárását végzik magyar kutatók, és a feltárásokról szól maga a kiállítás. Szászhalombattára, ha elmegyünk, ugye nemrég jártunk ott egy egész műsor keretében, egy új kiállítás nyílt most ott, egy város születése címmel, amelyik a városnak a Dunai Kőolajipari Vállalat és a Dunamenti Hőerőmű Vállalat létrehozását által bekövetkezett változásokat, a város életében bekövetkezett változásokat, pontosabban magának a városnak a kialakulását mutatja be. Hogy egy kicsit felnőtteknek is és gyerekeknek is kedvezzünk, most visszatérve Budapestre, a Jászi Galériára hívjuk fel a figyelmet, ahol a Cirkusz című kiállítás nyílt meg, olyan alkotókkal, mint Ava Novák Miloš, Vilmos, Balla Margit, Enger, Tevan István, Péreli Zsuzsa, Reis Károly és sokan mások. Tehát itt a cirkusznak az életébe lehet a festményeknek a segítségével bepillantani. Győrbe visszatérve a Napóleon házban Városok a folyó mentén címmel egy nagyon érdekes kiállítás nyílt, amelyik nemzetközi vándorkiállítás, és ezután több más városba is el fog jutni, nem csak Magyarországon, tehát Bécsben, Pozsonyban és Belgrádban, Novi Sadban meg Linzben látható majd. Tulajdonképpen két kérdés köré épül a kiállítás. Az egyik a tájkép, mit jelent a táj ábrázolás a dunamenti kortársművészetben, a másik pedig arra keresi a választ, hogy a globalizáció mennyire változtatta meg a városokban lakóknak a saját magukról alkotott képét. Szegedre térve a Magyar Szobrászat 2010 címmel nyílt egy érdekes kiállítás a Szegedi Várban, amelyik egy átfogó, széleskörű képet kíván adni a mai magyar szobrászatról. Budapestre visszatérve a Magyar Műhely Galériában pedig Detvai Jenő kiállítása több mint 20 személyes élmények lecsapódásain keresztül naplószerűen mutatja be pillanatképekkel Detvai Jenőnek a képalkotó művészetét, illetőleg a szülőkhöz, barátokhoz fűződő érzelmeket fotó alapú vegyes technikával. Reklámok annó plakátok a 20. század elejéről a Szegedi Somogyi Könyvtárnak a kiállítása, ahol a könyvtárban rendezik a kiállítást, több más kiállítással együtt. Nagyon érdekes, hogy ez a Szegedi Könyvtár mennyi kiállítást, kamara kiállítást szervez, és szeretném fölhívni a figyelmet a november hónapra, ahol tulajdonképpen egy kiállítást több Fiók Könyvtárra az Erkel évforduló alkalmából rendeznek meg. Erkelről majd fogunk hallani a Békés Csaba kapcsán is nagyon érdekes dolgokat. Még Dugonics András kiállítás az Okosság sötétben is világít címmel szeretném itt fölhívni a figyelmet, illetőleg, mint említettem, nagyon sok kisebb kamara kiállítást is rendeznek, tehát érdemes megnézni a Szegedi Könyvtárnak, a Somogyi Könyvtárnak a honlapját. Budapestre visszatérve az Iparművészeti Múzeumban a Mercedes-Benz új dizájn filozófiájába lehet betekintést nyerni. Ez a kiállítás annyiban szokatlan, hogy a dizájn és a technológia párosítása jelenik itt tulajdonképpen meg, és tulajdonképpen a néző megtapinthatja, megcsodálhatja és megértheti azt a dizájnt, amivel egy autót létrehoznak, egészen különleges fejlesztési tervekbe is bevillantást lehet nyerni. A Nemzeti Galériában Doyennek 9 életműdíj átadás történt, és ezzel együtt kiállítás is, vagyis hogy a példát nyújtó, kiinduló pontú szolgáló, profetikus művészi magasságával, emberi tapasztalatokkal bővelkedő művészek 70. életévét betöltött művésznek az alkotásait lehet itt megnézni. A Szombathelyi Képtárban Rózsa Anna textilművész kiállításán pedig a Rózsa Anna alapítvány által jutalmazott textilalkotásokat lehet megnézni, és Rózsa Anna textilművésznek a műveit, és érdekességképpen említem, hogy Alvin Widmer svájci állampolgár alapította ezt az alapítványt, és ez az alapítvány minden évben 2 díjat ad ki a magyar textilművészet alkotásaira, és Rózsa Anna nemzetközi követőinek az alkotásaira. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Magyar Írók Bécs élménye 1873-1936, megint egy kicsit a mai témánkra bizonyos szempontból kapcsolódik, Álmok köntöse, ugye az a kiállításnak a címe, és itt tulajdonképpen tehát mindarról szó lesz, mindazt meg lehet nézni, hogy a magyarok hogyan látták, milyennek tartották Bécset, többek között Jókai Mór is szerepel ezen a kiállításon. Nemrég zárt a kartuson kívül a Nemzetközi Monokrom Festészet legfontosabb tendenciáit bemutató kiállítás Debrecenben, úgyhogy ezt már sajnos nem lehet megnézni, viszont az Antal Lustig gyűjteménynek más kiállításait még megtekinthető, tehát azért, hogyha valaki ott jár, érdemes benézni. Viszont Ráckevén az Árpád Múzeumban 15-én nyílt egy új kiállítás, képes mesék, mesés képek, Rényi Krisztina mese illusztrációi és festményei, ahol játékokkal teszik élvezetessé az amúgy is a gyermekkönyvek illusztrációi miatt gyerekek számára különösen vonzó kiállítást. Szeretném még fölhívni a figyelmüket Hinz Gyula Elfelejtett grafikái című kiállításra, ami viszont Vácon nyílt meg a Váci Értéktár gyűjteményéből, és itt, mint említettük, grafikák szerepelnek a ma közel 1700 darabos Hinz gyűjteményből. Még szeretném fölhívni a figyelmüket néhány kiállításra. Nevezetesen a Budapesti Történeti Múzeumban megnyílt a Heart Art Budapesten című kiállítás, amely a mai japán művészetet mutatja be, annak a hagyományos, illetőleg a nyugati festészet hatásáról tanúskodó alkotásait, valamint szeretném fölhívni a figyelmüket a Budapesti Forrás Galériában Jankovics Marcell kiállítására, akinek a rajzfilmjeiről is lehet ezen a kiállításon, továbbá rajzairól, grafikáiról is tájékozódni, gondoljanak például Gusztávra, vagy a Fehér Lófia, vagy János Vitéz, vagy egyéb alkotásokra, valamint Szentendrén a város és falu határán a Skanzenben kiállítás megnyitására, amely az Észak-Magyarországi Falu Tájegység magtár épületében nyílt meg, és ennek a tájegységnek egy új témájú, más nézőpontú megközelítését célozza. Érdekességképpen pedig szeretném fölhívni figyelmüket, hogy Pécsen a Cella Szeptikóra látogatóközpontban volt egy órás kiállítás, melyen a csomagolás, illetőleg az elszállítás előtt meg lehetett nézni Szópiáné and Valéria in the Late Roman Age, Early Christianity című kiállítást, amelyet az Isztambuli Egyetem művészettörténeti tanszékén fognak bemutatni. Most egy kis zene következik, és utána Békés Csabának a Polgárosodás című kiállítását ismerjük meg.
És azt mondták, hogy ez az a hely, ahol mindent sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne, hogy lassan utánad engedne. De hirtelen kinyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. És ha utat egyszer a végéhez ér, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Rá-rá-rá, 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 rá-rá-rá. A jóban kellett, hogy már elinduljak, az úttengerek itt gurulnak, és ha utat egyszer a végéhez ér, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Rá-rá-rá, rá-rá, rá-rá-rá, rá-rá-rá. Thank you.
És most térjünk át a mai adásunk témájára, a polgárosodás a 19. században kiállításra, amelyet ezúttal a Békés megyei Munkácsi Mihály Múzeumban rendeztek meg, és természetesen ismét csak máshogy, mint korábban. Tehát Békés Csabán vagyunk, abban a múzeumban, amelyikben talán a legtöbb munkácsi kép található. A múzeum azonban nem csak erről nevezetes, többféle más gyűjteménye is van. Vannak régészeti, történeti, természettudományi és néprajzi gyűjteményei, és ezeknek megfelelő kiállításai is. Egy kicsit a régészeti kiállításokba hukkantanánk bele, tehát itt Békés megyének a fontosabb leleteit gyűjtötték össze, időrendi sorrendben, alapvetően három egységre osztva, és a régészet ezúttal az Árpád-korral ér véget, tehát azzal az időszakkal, amelyik a romantika korának magyar történeti felfogása szerint az önálló magyarságnak az időszaka volt, amelyik után nem létezett Erkel Ferenc korában magyar történelem. Tehát az első egységet az őskor alkotja, és a neolitikummal kezdődik, a rézkor, bronzkor és a vaskor emlékeivel, régészeti leleteivel folytatódik. Ezt a népvándorláskor váltja föl, a szarmaták, gepidák és az avaroknak az emlékei találhatók meg, majd utána a harmadik egységként jönnek a honfoglaló magyarok és az árpádkori emlékek. Mindezeket nagyon szép modern vitrinekben mutatják be, a különböző leleteket, például a kerámiákat, fegyvereket, és bőséges magyarázatok olvashatók az egyes leletek mellett. Múzeumot nemrégiben újították föl, tehát a legújabb, korszerűbb kiállítási technikával látták el. A régészeti kiállítás tulajdonképpen egy kis ugrással folytatódik, mert hogy a történeti kiállítás a török időszakkal kezdődik, és itt is alapvetően három egységet különítettek el a rendezők, mert hogy az első egységben, amit mint említettem, a törökökkel kezdődik, egészen a Rákóczi szabadságharc végéig a pusztulást, az országnak erre a részére jellemző elhagyatottságot mutatták be, majd jött utána az az időszak, amikor az árvízmentesítés, a vasútépítéssel modernizálódott a terület, természetesen a betelepítések után, majd a dualizmussal folytatódott, ekkor egy kis fellendülés tapasztalható, erről az időszakról szól tulajdonképpen a polgárosodás kiállítás is, majd az első világháború időszakát is bemutatták, és a 1919-es forradalmi időszakot is, amelyet viszont a román megszállás követett, és az országnak ez a területe a későbbiek során sem igazán tudott komoly virágzásba kezdeni, hiszen a Horthy korszakra sem az a jellemző, viszont a szálasi uralmat ki tudta kerülni, hiszen a szovjet hadsereg már 1944-ben elfoglalta a területet. Később viszont áttelepítések, kitelepítések miatt lassan fejlődött az ország, majd a demokratikus újjáépítéssel hatalmas lendületet vett, és természetesen a hullámok és a hullámvölgyek váltakoztak a későbbi időszakokban is. A kiállítás a rendszerváltással ér véget, tehát a történeti kiállítás a rendszerváltással ér véget, és kronológiai sorrendben halad. További három kiállítása van még a múzeumnak, a Munkácsi kiállításról nem fogok beszélni, hiszen Vasics Beatrix ennek kiváló ismerője, viszont szeretném feltétlenül megemlíteni a néprajzi kiállítást, ami a hagyományos gazdálkodás bemutatásán alapul, a baromfi tartással, marhapásztorkodással, illetőleg a földművelésnél a gabonatermesztéssel indít. Ezek a legfontosabb alappillérei, ennek megfelelően a malmokat és a pásztor kultúrához kapcsolódó faragványokat is bemutatja, meg természetesen a népviselet is elkerülhetetlenül látható itt kiállított tárlókban. Viszont egy másik dolog is megjelenik, Tessedik Sámuelről is megemlékeznek ezen a kiállítási részben, aki már 1786-ban a mezőgazdaságnak, állattenyésztésnek, földművelésnek a megújítását szorgalmazta, az istállozó állattartás bevezetését kívánta például elérni, a vetésforgót, illetőleg az ipari növénytermesztésre kívánt volna nagyobb hangsúlyt fektetni. Persze nem csak ő található itt, történeti érdekesség az is, hogy 1785-ben, tehát egy évvel Tessedik Sámuel könyvének a megjelenése előtt Mezőhegyesen itt hozták létre az első állami ménes birtokot, és nem csak Magyarországon volt az első, hanem egész Európában a legkorábbi. Nem véletlen, hogy ezek után a lótenyésztés központja is itt alakult ki, tehát a Békés vármegyében. És hogyha már itt az állatokkal, növényekkel foglalkoztunk, akkor a természettudományi kiállításról is ejtsünk néhány szót, hiszen a természettudományi kiállításban is nagyon sok érdekes dolgot lehet látni, a megye élő világát mutatják be diorámás képekkel, tehát nagyon, nagyon élethűen, a fiatalok, gyermekek számára is élvezhető módon, de a földtörténeti múltba is bele lehet tekinteni, amit fosszíliákkal is szemléltetnek, és korábbi a természet kutatására specializált szakembereket is meg lehet ismerni a kiállításon. Persze a munkának az expedíciós pillanatképei a gyakorlati terepi részét is bemutatják, nem csak az elméleti részét, és van egy olyan része is ennek a természettudományi kiállításnak, amelyik kitekint nem csak hogy Békés megyéből, hanem egész Magyarországról, sőt külföldről is, ahogy az egyiptomiak mondanák, az idegen népeknek a területére, tehát külföldre, egzotikus tájakra is elviszi a látogatót, ahol a magyar embereknek a kutatási eredményeit, felfedezéseit mutatja be. Visszatérve még Békés-megyére, nagyon jellegzetes, majdnem elfelejtettem mondani, hogy vannak itt különleges rovarok is, a tiszavirágról bizonyára mindenki hallott, amely néhány nap alatt mint egy virág beborítja a Tiszát, tehát róluk is lehet itt tájékozódni, meg az atracél cincérekről is, bibicekről is lehet sok mindent megtudni, tojásgyűjtemény is van, meg csiga és kagyló is, sőt, még herbárium is kapcsolódik ehhez a kiállítás részhez. És egy másik különlegessége, hogy egy űrfotó Békés megyéről. Tehát, hogy a világűrből milyennek látszik ez a megye. Ha valaki pedig elunnál magát a sok nézelődésben is valamilyen aktív tevékenységre vágyik, akkor csigahéjakat válogathat és azonosíthat. Vagy pedig, hogyha inkább nézelődne, akkor 3D-s természetfilmet nézhet. No, ezek után térjünk rá viszont az időszakos kiállításokra, pontosabban arra az időszakos kiállításra, aminek a bemutatása miatt Basics Beatrixot meghívtam, úgyhogy most őt szeretném megkérni, hogy ezt a polgárosodás kiállítást legyen szes bemutatni, és azt is árulja el, hogy miben más ez a kiállítás, mint az eddigi polgárosodás kiállítások, hiszen már két helyen bezárt ez a kiállítás, és most ez a harmadik hely, ahol megnyitott.
Az egész kiállítás sorozatnak azért egy picit helyesbitek az a címe, hogy a lehetőségek országa, polgárosodás a 19. századi Magyarországon. Ez a harmadik helyszín, Békés Csaba, az első helyszín a múzeumok éjszakáján, illetve tulajdonképpen Budapesten nyílt meg a Nemzeti Múzeumon az egész kiállítás sorozat, majd ugyanaznap a múzeumok éjszakáján, június 19-én Nógrád megyében, a Nógrádi Történeti Múzeumban, Salgótarjánban, Nagycenken, a második helyszínen, augusztus 19-én, az ünnep előtt, ott szeptember 30-án bezárt, és október 15-én nyitott meg Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban a harmadik helyszín. Ugyanaz a menetrend, mint ami eddig volt, tehát a 6 történetből álló anyag, amely minden helyszínen bemutatkozik, az itt is megvan, amelynek az a célja, mármint ennek a résznek, hogy a 19. század minden olyan vívmányát, amely a polgári fejlődéshez kapcsolódik, minden olyan eredményt, aminek a mai fejlődés és hát következménye, mondhatnánk, ugye, ami ez a mai életünk is szorosan kapcsolódik, tehát 6 ilyen történetben mutatjuk meg. Ez minden helyszínen egy kicsit másképp mutatkozik meg, mert a helyi adottságok másmilyenek, hol egy terem van, hol több terem, hol kisebb, hol nagyobb, szóval változó. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal egy kicsit másképp kell a dolgokat bemutatni, és nem minden helyen ugyanazt kapja a közönség, már ebben a bizonyos úgy változatlan anyagban sem. De ehhez még minden helyszínen helyi anyagok társulnak. Az első két helyszínen két történet, itt három, mert hogy ritka gazdag helyen vagyunk, nem is gondolná az ember, és én azért örülök ennek különösképpen, mert ott Nyugat-Magyarországon, illetve hát mondjuk Észak-Magyarországon, ahol az ember azt gondolná, hogy kicsit természetesebb a polgárosodást bemutatni, mert hogy viszonylag korai eredményekkel bírt a 19. században. Ehhez képest Békés megye, ugye a Dél-Alföld, az ember azt gondolná, hogy hol van ott polgárosodás, hiszen Békés Csabáról is egészen még a 20. században is azt emlegették, hogy egy nagy tót, nagy szlovák falu, és ehhez képest nagyon érdekes, hogy két olyan témát találtunk, két olyan helyi történetet, akik a Tevan és a Kner család a lehető legbrilliánsabb illusztrációi annak, hogy egy ilyen környezetben hogyan sikerült a polgárosodás minden feltételét megteremteni, egy olyan polgári létet biztosítani, és olyan körülményeket, és olyan színvonalat, amiről majd még később szó fog esni. A kiállításhoz még kapcsolódik az Erkel kiállítás is. Eredetileg úgy terveztük, hogy Erkel is része lesz a helyi témáknak. De aztán jött még egy harmadik téma Gyuláról, ugye nem szabad elfedkeznünk arról, hogy tulajdonképpen Békés Csaba egy agglomerációnak a központja. Több 20 000 lakos körüli város veszi körül 10-12 maximum 20 kilométeres környezetben, és ezek egyike Gyula. Gyula mindig is egy polgárváros volt, mint ahogy most is, az most már fürdőhely is, az is volt egykoron is, és a gyulai Ladics család, akiknek egyébként a saját házukban mutatják be a múltjukat, történetüket Gyula városában. Nos, ennek a Ladics családnak a hatalmas hagyatéka került a gyulai Korvin János Múzeumba, és ez lett a harmadik témánk. És eredetileg ugye Erkelt szerettük volna, lévén évforduló, és minden helyi témánál igyekeztünk a kettős emlékév, a felemelő század emlékév évfordulóit bekapcsolni, itt az Erkel évfordulót. Eredetileg úgy volt, hogy közben megnyit az újjáépített, újra rendezett Erkel emlékház, ez nem történt meg, így hát tudtunk a Munkácsi Mihály Múzeumban egy Erkel kiállítást is rendezni.
És ennek a kiállításnak van egy különlegessége, amit Gyuláról hoztak, egész titokban.
Igen, ennek a múzeum honlapján is nyomát meg lehet találni, mert minden mozzanatot bemutattak gondosan. Azt a nemzet ajándékát, azt az aranykoszorút, a gyémántokkal és brilliánsokkal kirakott aranykoszorút, amelyet Erkel kapott, itt egy külön vitrínben mutatjuk be, és ez tényleg különlegesség, ezt nem is láthatja a közönség, ez egy széfben őrzik, tehát nagyon nagy attrakció, úgy gondolom. És ehhez csatlakozik még egy nagyon sokféle, nem nagy, de Erkel tevékenységéhez kapcsolódóan tulajdonképpen minden olyan momentumot bemutató tárlat, amelyből azt hiszem, hogy a közönség egy nagyon teljes képet kaphat Erkel működéséről, az egész 19. századi zenéről, mert hogy nem véletlen, hogy a kettős emlékév két zeneszerzőhöz kapcsolódik, Erkel Ferenchez és Liszt Ferenchez, mert hogy Erkel inkább mondjuk úgy, hogy a reformkorból induló zeneszerző, míg Liszt a nemzeti romantikát képviseli. Ez persze egy kicsit leegyszerűsített dolog, de ezen a kiállításon a díszlettervektől Barabás Miklós litográfiáig, amelyek különböző szerepekben, opera szerepekben mutatják be a korszak híres színészeit, Erkel saját kezű kottáig, jelmeztervekig, tehát kész jelmezekig, amik bábukon vannak bemutatva, különböző Erkel emléktárgyakon keresztül egy nagyon széles dokumentum és műtárgy együttest kaphatunk Erkel életéhez és működéséhez kapcsolódva.
Most még egy érdekessége van a felemelő évszázad kiállításnak itt Békés Csabán, nevezetesen egy tudományos konferencia is volt, a felemelő évszázad kisvárosi polgárai címmel. Erről mit lehet tudni?
Ezt nagyon szerettem. Én voltam az egyik legnagyobb lelkes híve, és Erdész Ádám a Békés megyei levéltár a Gyulán található, tehát nem a megyeszékhelyen Békés Csabán, ugye Gyula volt korábban a megyeszékhely. Tulajdonképpen ez a levéltár szervezés, a levéltári kutatások szorosan hozzátartoznak minden olyan állomásához ennek a vándorkiállítás sorozatnak, amely a különböző múzeumokban megtekinthető, és ezekből a levéltári kutatásokból egy kötet is összeállt, amelynek a könyvben mutatója itt volt a konferencián. Én is előadtam a konferencián, és rajtam kívül természetesen még sok nagyon jeles és jelentős előadó, és azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy ezekre a levéltári kutatásokra, illetve történeti kutatásokra építeni lehetett egy konferenciát. Tehát olyan sok tudományos szakmai kutatási eredmény összegyűlt, nagyon-nagyon érdekesek, és különösen azért nagyon érdekesek, mert éppen ezt a kisvárosi légkört, a sokkal, sokkal fontosabb, sokkal nehezebb környezetben, körülmények között tudott ez a polgárosodás előre haladni, tovább fejlődni, megmozdulni egy délalföldi környezetben, mint mondjuk akár Pest-Budán, majd Budapesten, vagy akár Nyugat-Magyarországon.
Akkor az okos kisasszonyok számára is izgalmas, érdekes zenét fogunk hallgatni, és utána rátérünk a kiállítás részletesebb ismertetésére. Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Most a Bánkbán után térjünk vissza Békés megyébe, és azon belül is a felemelő évszázadhoz, a polgárosodás kiállításhoz. Basics Beatrix ül mellettem, és mint a kiállításnak a kurátora, rendezője, szervezője, nagyon sokat tud róla mesélni. Most a helyi témákról kérném, hogy egy kicsit világosítson föl minket.
Tehát ahogy említettük korábban, a 6 történethez, amely mindenhol bemutatkozik a vándorkiállítás során, itt Békés megyében 3 történet csatlakozott, a Tevan és a Kner család története, illetve a Ladics familiáé. Kezdeném a Tevan és Kner családdal, mert hogy ugyanazt művelték, kiadók voltak, könyvkiadók, és tulajdonképpen nem csak könyvekkel foglalkoztak, hanem például a Knerrék nyomtatványokkal, és például bemutattuk a tárlaton azt a nyomtatványtárat, amely az egyik, hogy mondjam, attrakciója és fő jelentőségű, legfontosabb jelentőségű egyik tárgya ennek a résznek. Az a tény, hogy egy vándor könyvkötő, família letelepedett Békés megyében, ott üzemet hoztak létre, nyomdát hoztak létre, ami egyre terjeszkedett, és a végén az egész országot ők látták el nyomtatvánnyal, és egy olyan kiadót hoztak létre, ami ma is, hogyha a Knerr nevet hallja, az ember rögtön a legszebb könyvekre gondol, és rögtön fölmerül az ember szeme előtt az a kis vándor könyvárus könyvkötő figura, akinek a hátán az a kis putonyszerű zsák van.
Hát majd mostantól fog fölmerülni, igen, mert eddig nem.
Ez az emblémája volt a Knerr nyomdának, a Knerr családnak, és most is a mostani Knerr könyvekben is ezt találhatjuk. Egyébként még hozzáteszem, nagyon érdekes, hogy a katalógust, a kiállítás katalógusát a Knerr nyomda nyomtatta, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert kiváló munkát végeztek, úgyhogy ilyen módon még támogatóként, leszármazottként mondjuk így részt vettek a kiállításban. A Knerr család volt az, aki nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy a egyfelől, és ez egy alapmotívum, hogy minden pénzt, amit hozott a vállalkozás, visszafordítson a vállalkozásba. Nem a saját jólétükkel foglalkoztak, hanem a közjavával. Azzal, hogy Békés Csabán ebben a központ, illetve hát Gyomán, ebben a két akkor relatíve kicsi városban, most se olyan nagyok, egy olyan központot hozzanak létre, amint mondtam, az egész országot ellátta, és amely országos hírű kiadóvá vált. Nem akárkik dolgoztak számukra, csak egy nevet említek, Kozma Lajosét, aki a korszaknak az egyik legjelentősebb iparművésze volt. Az, hogy könyvtartót, hogy pecséttartót, hogy tollálványt, tintatartót, tehát használati tárgyakat tervezett a Knerréknek, az egy dolog, de a könyvdíszeket is ő tervezte, amelyeknek a Nyomod utcait például bemutattuk. Nagyon fontos a Knerr család történetében, hogy tulajdonképpen a munkásaik jólétével is foglalkoztak, tehát minden olyan ellátmányt biztosítottak a számukra, ami ma egy demokratikus környezetben, egy jól működő üzemnél fontos, egy jól működő vállalkozásnál fontos. De a Tevan kiadóvállalatra ugyanez jellemző. Ők például létrehoztak egy nagyon fontos dolgot, az olcsó könyveket, mint olyat. Tehát a fillérekért kapható, mindenhová eljutó Tevan könyveket, ebből kiraktunk egy egész sorozatot, és nagyon fontos például az ő tevékenységükben, hogy a legjobb kortársakat mutatták be. Ma már az nem jelent nekünk semmit, hogy Kosztolányit, vagy Kafka Margitot, hogy csak a magyarokat emlegessem, de mondhatnék kortárs külföldieket, Oscar Wilde-ot például, vagy másokat. Tehát a kortárs irodalom, a még élő kortárs irodalom legjavát mutatták be, ami azt jelentette, hogy fantasztikus érzékük volt a jó fölismeréséhez. Mindkét család arra példa, egyfelől arra, hogy a közért való szolgálat mennyire fontos volt a 19. században. Tulajdonképpen ez példamutató, mert ma már elég kevés vállalkozót ismerünk, akinek a köz fontosabb lenne, mint a közjava, mint a maga boldogulása. E tekintetben abszolút példaadó mindkét család. A másik pedig az, hogy értéket teremtettek. Ez az értékteremtés megint csak nem mondhatnánk, hogy általános a mai világunkban, de ha Aladi családot rögtön itt megemlíthetném, akiknek a mindennapi használati tárgyaik, a polgári lét tárgyainak bemutatásával az derülhet ki a közönség számára, hogy ez az érték mennyire fontos volt, hogy nem, hogy minőséget, minden momentumban, ami körülvette őket, az életük minden szegmensében arra törekedtek, hogy a legértékesebb dolgokat teremtsék meg maguk körül, és ezeket megőrizzék. És ez az értékteremtő, értékmegőrző attitűd, viselkedésmód nagyon fontos polgári tulajdonság, és remélem, hogy mindezek, amiket most a három családról elmondtam, a ma vállalkozóinak, a ma polgárainak egy kicsit más szemléletet, vagy valamilyen módon majd megváltoztatják a szemléletüket, hogy ilyen irányban is lehet előre haladni, sőt, ilyen irányban kell előre haladni.
Na most Knerr Izidornál tudjuk, hogy a gyomai főszolgabíró biztatására alapította a nyomda műhelyét, és tulajdonképpen egyenes út vezetett a nyomtatványok készítéséhez ehhez, hogyha úgy logikusan követjük a sort. A Tevan családnál tudjuk, hogy a gyógyszereknek a csomagolására specializálódtak. Lehet ott tudni, hogy miért éppen ezt választották?
Egyrészt meg kellett élni, fönn kellett tartani a vállalkozást. Tehát kellett egy olyan szelete a vállalkozásnak, ami biztosítja az állandó hátterét, anyagi hátterét, a föntartását. Emellé lehetett tenni olyanokat, amelyek már a közművelésre, a közjóra indultak el, tehát ennek a támogatására a könyvsorozat, az olcsó könyvek sorozatát, a szép művészeti könyvek sorozatát, tehát a művészeti szinten magas színvonalú könyvek sorozatát, és minden olyat, ami hát mindmáig jellemző, mind a Te van, mind a Kner családokat, ugye mind a két család könyvtervezők, művészek sorát adta, ma is közöttünk élnek a család leszármazottai művészek, és azt gondolom, hogy éppen ez a történet, tehát hogy másfél évszázadon keresztül sikerült ezt a hagyományt fönntartani, minden szörnyűség ellenére, mert hozzá kell tennem, hogy Kner Imrét elhurcolták, deportálták, és máig nem tudjuk, jó lehet a levéltári kutatások igyekeztek minden dokumentumot földolgozni, de még mindig nem tudjuk biztosan, hogy már Magyarország területén menetben, mint Radnótit lőtték le őket, vagy eljutottak a haláltáborig. A fiúk, aki tovább vitte volna a vállalkozást, a szülei halálhírére öngyilkos lett. Tehát egy nagyon szomorú történet. És az is nagyon szomorú történet, hogy rögtön utána lefoglalták mindazt, amit ők létrehoztak, és már szedték szét a vállalkozást, tehát újra kellett építeni nagyon fáradtságos, nagyon lassú munkával a későbbi leszármazottaknak a második világháború után ezt az egészet, és ez is, illetve a Kner Imre viselkedés, aki többen noszogattak arra, hogy próbáljon menekülni, próbálja a vállalkozását és saját családjának életét menteni, és ugyanúgy nyilatkozott, mint Farkas István a 20. század egyik legnagyobb festőművésze, amikor deportálták és elvitték Auschwitzba, hogyha ilyen megtörténhet, akkor nem érdemes élni. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan része, amivel talán kínos szembenézni, vagy kellemetlen szembenézni, de ez is a 20. századi történelmünknek egy fontos momentuma.
Hát ez tényleg így van. Akkor most egy kicsit más földekre lavírozzunk. Volt egy könyv, amely a könyv évezredes útját mutatta be. Mi is ez a könyv? Mert úgy hallottam, hogy ez egy nagyon fontos könyv.
Igen, ez egy nagyon fontos könyv, ez könyv a könyvről tulajdonképpen. Tehát kiadtak egy olyan könyvet, ami a könyv történetét mutatja be. Ennek több kiadása is létezik, a nagyon szép illusztrált kiadását bemutatjuk a kiállításban, és ez arról szól, hogy hogyan csinálták, hogyan készült a könyv, ugye a cím szerint is évezredeken át, és ez nagyon fontos, mert megint csak érdekes, hogy a tudomány története, tehát a szakma történetének a bemutatása is célja és fontos szempontja volt a Kner nyomda és a Kner család működésének. Tehát ez a vállalkozás fontosnak tartotta, hogy valamilyen módon összefoglalja azt a történetet, hogy hogyan jött létre egyáltalán bevéve a könyvnyomtatás, és ezen belül a különböző kiadványok, kiadványtípusok, tehát a könyv története, mint olyan.
Akkor már csak egy kérdést a zene előtt, egy rövid kérdést. A Gyulai Ladics családdal kapcsolatban tudjuk azt, hogy Ladics György egy fésűs mesternek volt a fia, jogot végzett, és a későbbiek során viszont a vízszabályozással is foglalkozott. Hogy jött ez össze az életében?
Hát, miután Gyula a Körösök mentén fekszik, és ugye most is sokszor hallunk árvíz, belvíz készültségről, tehát egy olyan terület Békés megye, ahol a Körösök vidékén a vízzel való foglalkozása, vízgazdálkodással való foglalkozás, mondhatnám azt, hogy létfontosságú. Nagyon érdekes a család története, mert hát ez is mutatja, hogy elég szerteágazóan sokféle dologgal foglalkoztak, és tulajdonképpen annak a polgári létnek, ami Gyulát jellemezte, központi hát figurája volt Ladics György maga, mint ügyvéd, és mint egy olyan polgár, aki a városának minden területén, a városa működésének minden területén megmutatkozott, minden olyan tevékenységben részt vett, ami fontos volt a városában. Itt gondolok például a különböző egyletekre, polgári körökre. Ezek nagyon fontosak voltak, és egyáltalán az a közélet, amit például a Ladics lányok, a család nőtagjainak a naplói megőriztek számunkra, hogy egy nagyon gazdag, sokféle, mindenkit magába foglaló, egy ilyen nagy társasági életet sejtető közélet volt ebben a kisvárosban, ami azt jelentette, hogy jó lehet mindenki ismert mindenkit, mert kicsi volt a hely, de ebben az életben, ebben a társasági életben nagyon fontos volt a mindennapi kapcsolat, ezek az események, amik tulajdonképpen előre vitték azt is, ahogy ez a polgári lét egyre gazdagabbá vált és fejlődött, de kialakították azokat a közösségi tereket és kapcsolatformákat, amelyek a polgárságot jellemezték mindvégig.
Még egy kérdés nagyon izgat engem, hogy a Békés megyei Takarékpénztári Egyesület hogy jött a fiánál a képbe?
A Békés megyei Takarékpénztár Egyesületnek Amennyire emlékszem, ugye én ennek nem vagyok valójában a szakembere, itt illő is megmondani, vagy elmondani azokat a neveket, akik ezeket az anyagokat összeszedték, elsősorban a már említett Erdély Szádám, a Békés megyei levéltár igazgatója, Martin Emilia, aki az Erkel Ferenc Múzeum igazgatónője, és hát a Korvin János Múzeum munkatársai, történész munkatársai is ebben a hallatlan gazdag anyagnak a válogatásában részt vett, és éppen így került bele a minden olyan terület a család tagjainak a tevékenységének, ugye, mert a házasodások, a házasságkötések révén egy ilyen nagyon széles körben voltak ők képviselve az egész gyulai közéletben, úgyhogy így módon a vízgazdálkodástól, a takarékpénztárig, az ügyvédségtől, ugye a különböző, ugye az ügyvédi tevékenység elég szerteágazó volt, és sok minden olyan a közéletben fontos területen megnyilatkozott, amiben hát ők részt vettek, úgyhogy így tulajdonképpen egy olyan központi jelentőségű kiterjedt, igen kiterjedt családdá váltak, akik nélkül ma már Gyula 19. századi története, vagy századfordulós története mondjuk így elképzelhetetlen.
Egy kis szünet után, már mint egy kis zene után folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban, amelyben ezúttal a polgárosodás a 19. században, vagyis a Felemelő század című kiállításról beszélgettünk, és a Békés Csabai Múzeumról, amelyikben ezt a kiállítást most immár harmadszorra megrendezték, ugye ismét más formában, mint korábban. Ami közös mindegyik kiállításban a 6 fő téma, vagyis beszéltünk már Barabás Miklósról, Borsosról, Jókairól, mint az egyik témáról, Rózsavölgyi, Bihari, mint a másik téma. Nem beszéltünk még Sina György és Simonnak a témájáról, Fischer Mór és családja, Ganz és Mechvár témáról, vagy a Korányi család témájáról. Ez utóbbi téma azért nagyon érdekes, mert itt egy orvos generációról van szó, pontosabban Korányi Frigyesről elsőként, aki Pesten tanult orvostanhallgatóként, a szabadságharc idején 1848-49-ben Nyíregyházi kórházban dolgozott, majd utána befejezte az orvosi egyetemet, de amikor Bécsben munkát akart vállalni, akkor száműzték, sőt Pestről is mennie kellett, viszont Nagykállón kialakította praxisát és kórházat is alapított, és utána többször is különböző helyeken dolgozott, és ez egyre magasabb posztokat szerzett, egyre fontosabb személy lett, hiszen annyi fontos kutatást végzett, olyan komoly praxist folytatott, és a fia átvette tulajdonképpen munkáját, Sándor, aki a Rókus Kórházban először apjának a ideggyógyászati klinikáján dolgozott, majd önállósította magát, és ő egyébként a Felsőháznak is a tagja lett, és amikor nyugdíjba ment 1936-ban, akkor a klinikáját feloszlatták, és a fia, aki viszont már nem orvosként működött, ifjabb Korányi Frigyes, többször is volt pénzügyminiszter, és Magyarország párizsi nagykövete is volt. Tehát egy nagyon érdekesen alakuló családi történetről van szó, amelyik az egyik történet a több közül. De ezeket a történeteket érdemes megnézni, bármelyik kiállítási helyen meg lehet tekinteni, és majd a legvégén itt a Budapesti Nemzeti Múzeumban, ahol az összes helyi kiállítással együtt fog jelentkezni. Na de ezekről ne én beszéljek, hiszen Basics Bea ennek a nagy szakértője, Basics Bea, mint az egész vándorkiállítás sorozatnak a megálmodója, létrehozója, főkurátora. Viszont beszéljünk egy kicsit a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumról, mint aki jól ismered, többször jártál már ebben a múzeumban. Bemutatnád számunkra is ezt a múzeumot? Hogy néz ki? Mik vannak benne? És egyáltalán hogyan is közelítsük meg ezt a múzeumot? Mit gondoljunk róla?
Ki ez a múzeum? Szívesen beszélek róla, mert már több kiállítást rendeztem itt, és nagyon szeretem ezt a múzeumot, amely azt gondolom, bízvást mondhatom, hogy a miután megyei múzeum, ugye tudjuk jól, hogy a magyar múzeumi szervezet úgy áll össze, hogy 14 országos múzeum van, jószerivel fővárosi múzeumok, most nem sorolom el őket, és 19 megyei múzeum, tehát minden megyében van egy megyei múzeum, ami tulajdonképpen egy szervezetet jelent, ez hol van olyan hely, ahol csak egy múzeumot jelent, van olyan hely, ahol több múzeumot, egész sokat, tehát ez nagyon változó, megyénként változó. A Békés megyei múzeumok igazgatóságának a központ a Munkácsi Mihály Múzeum, ez Békés Csabán található. Egy nagyon szép épületben, nem nagy az épület, én mindig azt szoktam mondani, hogy elfér a Budai Vár udvarán, de ebben az épületben ugyanúgy, mint egykora, amikor alapították a Nemzeti Múzeumban, minden megtalálható. Tehát egy kicsi nemzeti múzeum, mondhatnánk úgy, amely Békés megye nemzeti múzeuma. Természetesen ez is a 19. század végén jött létre, amikor a közadakozásból és a köznek, a közjavára hozták létre a múzeumokat vidéken is, és akkor épült maga a Munkácsi Mihály Múzeum épülete is, és természetesen később nevezték el Munkácsi Mihályról, aki hát Békés Csabához ugye az élettörténete kapcsán szorosan kötődik, és a Munkácsi Mihály Múzeum őrzi, és ezt a honlapjukon is mindig közzé teszik meg minden olyan anyagban, amely a múzeumról szól, a világ legnagyobb munkácsi gyűjteményét. Nagyon kell vigyázni, ugye ez nem azt jelenti, hogy festményeket, hanem azt jelenti, hogy olyan tárgyakat, dokumentumokat, amelyek Munkácsi Mihály életéhez kapcsolódnak, de például egy elég nagy és nagyon kiváló festészeti kiállítást is láthatunk Munkácsi Mihály műveiből. Sok grafikát, különleges fotógyűjteményt őriznek Munkácsitól. De van régészeti, néprajzi kiállítás, természettudományi kiállítás. A múzeumot egyébként 2008. januárjában nyitották meg, egy nagyon jelentős pályázat nyerteseiként fölújították a múzeum épületét, kibővültek a múzeum terei, és fölújították az állandó kiállításokat. Úgyhogy most bízvást mondhatjuk, hogy Magyarországon, ha eltekintünk a fővárostól, a vidék egyik legizgalmasabb, legszebb, legszakszerűbben berendezett kiállítású múzeumával találkozhatunk Békés Csabán. Arról nem beszélve, hogy egy különleges arculati eleme mondhatnánk úgy, a munkácsi, ez a bizonyos munkácsi gyűjtemény. Tehát nem akármilyen ez a múzeum, és nem akármilyen a kiállítás kínálata. Ugye ez a tény is, hogy a vándorkiállítás ide eljutott, ugye nem minden 7 helyre jut, illetve 5 magyarországi helyre és 2 külföldi helyre jut el, tehát ez azt jelenti, hogy a 19 megyéből csak 5 tudott részesülni ebben, és hát természetesen a legjobbak, akiknek a legjobban működő múzeuma, a legmegfelelőbb infrastruktúrája van egy ilyen kiállítás fogadásához. A Munkácsi Mihály Múzeum időszaki kiállítás sorozata, tehát az időszaki kiállításai is mindig ügyelnek a rendezésekor, és mindig ügyelnek arra, hogy különleges kínálatot nyújtsanak a közönségnek, olyan anyagokat hozzanak oda, amelyek nem nagyon láthatók máshol. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen kiállítás politika az nagyon sokat tud tenni egy megye közművelődéséért. A Munkácsi Mihály Múzeum és kiállításai egy egész megyének nyújtanak olyan kulturális élményt, ami ugyan nem nagy megye, de mindenképpen nagyon fontos, hogy ezek a kiállítások, ezeknek a kiállításoknak a révén olyan műtárgyanyaggal ismerkedhetnek meg, amelynek a megtekintéséhez esetleg több száz kilométert kellene utazni, vagy éppen külföldre elmenni. Tehát ez a különleges kiállítási paletta, azt gondolom, hogy egy nagyon lényeges momentuma annak amit a Munkácsy Mihály Múzeum tud adni a megyén belül, a megyének.
Tekintve, hogy időnk a végé felé jár, most már egy egész kis időnk maradt csak, úgyhogy próbáljuk meg valamilyen formában összefoglalni mindazt, ami eddig elhangzott, hiszen nagyon sok mindent megtudtunk a felemelő évszázad kiállításról, amelyiknek a harmadik kiállítása nyílt most itt meg Békés Csabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol nem csak ez az egyetlen időszakos kiállítás erről jut eszembe, hanem vannak további kiállítások is. Egyik korábbi alkalommal már említettük Stefán Bubánnak a kiállítását, amelyik rövidesen zárni fog, de megnyílt itt a Festészet napja alkalmából, tehát október 18-án Földi Péter Munkácsy Díjas festőművésznek is a tárlata, aki Somoskőújfaluról származik, és stílusokhoz nem köthető képi virága van az alkotásainak, ahol a népművészeti hagyományok egyfajta újraértelmezése is megnyilatkozik, leginkább a neoprimitív festészet jellemzi a műalkotásait a mesterkéletlen viráglátása miatt. Aztán egy nagy érzés értetett Erkel Ferenc kiállítása, és a legnagyobb időszakos kiállítás, ez a bizonyos felemelő évszázad kiállítás. Hogyan lehetne összefoglalni, mit lehetne mondani összefoglalásképpen a Békés megyei Munkácsy Mihály Múzeumból?
Hát most már ideig beszéltem én erről. Tulajdonképpen minden olyat ezeken a területeken, ami a megyéhez kapcsolódik, ami a megyéhez kapcsolódó különlegesség, tehát a megye állatvilága, a megye története bemutatnak. A legkülönbözőbb eszközökkel, interaktív módon, nagyon érdekes installációval, tehát én azt gondolom, hogy mivel 2008 januárjában nyílt meg, a legkorszerűbb állandó kiállítást láthatjuk talán az összes vidéki múzeum között, itt Békés Csabán a Munkácsy Mihály Múzeumban.
Hát köszönöm a beszélgetést, és akkor kedves hallgatóink, legközelebb egy hét múlva hallhatják ugyanezt az adást felvételről, két hét múlva pedig élő adással jelentkezünk. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra.